Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Megmondoló, a Mondoló Egyesület környezetvédelemmel, humánekológiával és fenntartatósággal foglalkozó podcast műsora. Aki követi a szegedi híreket, az értesülhetett róla, hogy a város még márciusban bedobott egy pályázatot, amin 1 millió dolláros támogatást lehetett nyerni környezetvédelmi fejlesztésekre. A Bloomberg alapítvány által kiírt pályázat nevezési feltételei nem voltak túl szigorúak, az egyetlen komolyabb követelmény az volt, hogy a pályázó város lakosságának 100 000 fő felett kell lennie, vagyis vélhetően számos pályázóval együtt versenyez Szeged a nagyjából 300 millió forintos támogatásért. Annak ellenére, hogy Szeged régóta Magyarország egyik legzöldebb települése, mindig van hova tovább zöldülni, a rakpart vagy a Rókusi Nagy Tesco parkolója például régóta problémát jelent a nyári kánikulában, hiszen onnan közben felvett hővel ezek a hatalmas, lebetonozott területek az egész környéket melegen tartják az éjszakai órákban. Többek között ezeket a problémákat is érintette a beadott munka, amiről Nagy Sándorral, Szeged városfejlesztési alpolgármesterével beszélgettünk. Az interjú során kiderül, pontosan mi szerepel az anyagban, milyen szakmai döntések játszottak szerepet a beadvány elkészítésénél, és hogy tulajdonképpen mire is elég 1 millió dollárnyi támogatás. Az adást Kőrös Bogdán készítette. A pályázatot, amiről beszélünk, a Bloomberg alapítvány írta ki, és igazából az innovatív, illetve az áttörést jelentő ötleten kívül az egyedüli nevezési szempont az volt, hogy 100 000-nél nagyobb legyen a lakosság száma annak a városnak, amelyik jelentkezik. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokan jelentkezhettek erre a pályázatra. Van arról pontos információ, hogy Szegednek hány vetélytársa van?
Nincs, de hát itt nyilván elméletileg több ezer város lehet. Ezt úgy is hívják, hogy Global Challenge, tehát valószínűleg a világon bárhonnan be lehet nyújtani. Nyilván nem biztos, hogy mindenkinek megéri ezzel foglalkozni, mert mondjuk egy nem tudom, egy milliós nagyváros esetében a kitűzött díj az nem feltétlenül jelent egy olyan összeget, ami az ő fejlesztési vagy probléma megoldó képességükhöz hozzájárul, míg mondjuk egy Szeged méretű városnál azért ez már egy szabad szemmel látható összeg.
Igen, ezt kérdezni is akartam, hogy ez az 1 millió dollár, ami most, ha jól láttam, akkor ilyen 293, gyakorlatilag 300 millió forint, ez az ilyen klímavédelmi vagy fenntartatósági fejlesztések, támogatások piacán, ez mekkora összeget jelent?
Hát ugye egyrésztről ez egy olyan forrás, ami egyébként nem állna rendelkezésre. Tehát valami olyat lehet belőle csinálni, amire egyébként nem jutna pénz. Ez nem adóbevétel, nem a központi költségvetésből származó pénz, hanem egy teljesen külső forrás. Tehát mindenképp valamilyen módon költségvetési értelemben ez egy extrát jelent a város költségvetése szempontjából, mert egy olyan összeg, ami egyébként nem automatikus. Nyilván az előkészítés során néztük azt, hogy mi az, amit ebből meg lehet valósítani, és úgy gondolom, hogy a kiírónak sem az a célja, hogy egy egész város átalakuljon egy ilyen pályázat következtében, hanem az, hogy részben a saját tervezési módszertanát is népszerűsítse, tehát hogy ugye a Bloombergnek az a elmélete, hogy mindent mérni kell, minden számszerűsíteni kell, tehát hogy olyan projektet kellett fölmutatni, amiben lehetőségünk van mérni a hatást, vagy akár már előzetesen történt arra a problémára vonatkozóan valamilyen mérés a városban, és hát tulajdonképpen ez is egy szempont volt a projekt ötlet kidolgozásánál, hogy jó, vannak városi problémáink, de mi az, amivel kapcsolatban korábban már volt a városban kutatás, amire tudunk alapozni. És ugye ez a hősziget tematika, ez tulajdonképpen ezen az ágon jött be.
Ugye akik nem ismerik ezt a pályázatot, azoknak mondom, hogy van első körben 50 város, akiknek, ha jól tudom, szakmai támogatást nyújt az alapítvány, illetve lesz végül 15, akik 1 millió dolláros támogatást kapnak. Négy olyan kategória volt, amiben a pályázatot be lehetett adni, ez az egészség és jólét, klíma és környezet, gazdasági fejlődés és inkluzív növekedés, illetve jó kormányzás és egyenlőség. Gondolom a szegedi pályázat a klíma és környezet tematikába illeszkedik. Akkor a kategóriákon belül lesznek ezek a díjazottak kiosztva, vagy pedig teljesen, szóval az összes pályázóból kerül ki ez a 15, nem pedig kategóriánként?
Az összes pályázóból, azt én meg nem mondom, hogy ők súlyoznak-e. amennyire meg tudom ítélni, nagyon sok munkát fektetnek egyébként abban, hogy megismerjék a pályázatokat. Tehát már volt beadás előtti konzultáció is, amin részt vettünk a kollégákkal, és egy a Bloomberg által megbízott szakértővel beszélgettünk arról, hogy kell előkészíteni egy projektet ahhoz, vagyis egy pályázatot ahhoz, hogy náluk az sikeres legyen. Hogy mondjam, hogy nyilván rákérdeztünk arra is, hogy maga ez a téma, ez így érdekes-e a számukra. Egyébként igen, utána még a kollégák egy külön körben is konzultáltak, tehát én úgy érzem, hogy ez egy ösztönző is akar lenni arra, hogy a városok dolgozzanak ilyen problémákon, és ugye a Bloomberg az valamikor New Yorknak a polgármestere is volt, tehát hogy van egy képe arról, hogy szerinte a városoknak hogy kellene előkészíteni projekteket, és ugye, hogyha nem tudod megmérni, akkor nem tudod menedzselni se, mondja Bloomberg, tehát az nagyon erősen érződik, hogy mérhető dolgokat szeretne támogatni, mérhető beavatkozásokat szeretne támogatni.
Kik azok a szakértők, de a kutatók, akik magát a pályázatot előkészítették, illetve milyen kutatások állnak háttérben, milyen kutatások előzték meg magának a pályázatnak a kialakítását?
Ugye itt konkrét kutatást nem kellett azért az előkészítés során végezni, hanem arra támaszkodtunk, hogy Szegeden az éghajlattani tanszék az egyetemnek, az gyakorlatilag folyamatosan végez városi klímával kapcsolatos kutatásokat Szeged város területén is. Tehát viszonylag jól tudjuk azt, hogy még a városon belül is nagyon jelentős különbségek vannak abban a tekintetben, hogy mondjuk egy nyári napon mennyire melegszik föl a közeg, és most nyilván erről van egy ilyen intuitív tapasztalatunk, hogy mondjuk a rakparton nagyon meleg nyáron napközben, de ez kimutatható műszerrel is, hogyha úgy tetszik, és nem csak a rakpart vonatkozásában, hanem kisebb-nagyobb városi területek vonatkozásában, vagy akár egy utca vonatkozásában is, és az is ki van mérve, hogy ez a hősziget hatás, ez hogy mondjam, nem csak nappal érződik, hanem velünk marad az éjszaka során is, és mondjuk egy lakásban is sokkal melegebb van egy ilyen városi hősziget környezetében, mint egy árnyosabb utca mellett, mondjuk. Tehát, hogy ez egy létező városi probléma, aminek van műszeres előzménye, hogy úgy mondjam. Ez érdekelt minket úgy, hogy a éghajlattani tanszékről a kollégák azok nagyon szívesen működtek együtt az előkészítésben. A saját pályázati csoportunkból írták meg egyébként a pályázatot a kollégák, a egyetemi kollégák anyagait felhasználva, és hát egyébként maga a projekt is egy olyan projekt lenne, amiben nagyjából két részre osztanánk a tevékenységet. Egyrészt szeretnénk egy városi hősziget megszüntetéssel foglalkozni, tehát egy városi köztér meg területén a hősziget hatást csökkenteni. Most nyilván, hogyha kettévágom a 300 millió forintot, az egyébként nem olyan rettenetes nagy összeg, hogyha ilyen beruházásokba gondolkodunk. Tehát mondjuk kinéztünk egy viszonylag rövid szakaszt a rakparton, ez a belvárosi híd, tól délre fekvő lépcsősor, és hát annélkül, hogy most bármilyen tervünk nagyjából lenne erre a szakaszra, az az elképzelés, hogy ott szeretnénk zöldíteni, árnyékolni, stb. Azért, hogy ott a hősziget hatást csökkentsük. Ha úgy tetszik, ezzel jó példával előjárva, mert szeretnénk egy olyan pályázatot is csinálni ebből, ahol a lakossággal együtt, tehát hogy beszélni arról, városi emberek felé, hogy mi ez a hősziget hatás, hogy nagyon sok szegedinek valószínűleg van saját hőszigete, nagy lebetonozott felülete az udvaron, amit esetleg nem is használ ki, de egyébként mondjuk ontja a hőt ugye a nyár során, a nyári éjszakákon nem kerül be onnan csapadékvíz a talajba, és így tulajdonképpen saját kertje is szárazabb, mint lehetne. Tehát, hogy erről kellene nekünk beszélni a szegedieknek, és egy pályázati lehetőséget is biztosítani arra, hogy akár föl is törjenek ilyen betont, csináljanak új zöld udvart maguknak, vagy zöld utcafrontot, vagy zöld falat, zöld tűzfalat, vagy bármilyen hasonló beavatkozást, tehát úgy gondolom, hogy erre tudnánk pénzt szánni ebből a projektből, és így, hogy úgy mondjam, társadalmasítanánk is ezt a dolgot, szeretnénk azt, hogy ne csak a város tudjon egy jó példát felmutatni, hanem tudjunk sok kis jó példát is fölmutatni, hogy ez, a, ha úgy tetszik, a lakosságnak is megéri ezzel foglalkozni.
És akkor azért a rakpart ilyen legfőbb célpont, mert hogy az, hogy ez a legmelegebb hűsziget az egész városban?
Azt gondolom, hogy aki jár a belvárosba, az érzékeli azt, hogy a rakpart az egy nagyon súlyos hely ilyen szempontból. Elsősorban nyilván a nyári nappalokon, ugye délután kezd egy kicsit hűvösödni, de vannak még más ilyen helyszínek a városban, tehát mondjuk aki a Rókusi Tesco parkoló környékén lakik, az nyilván érzékeli azt, hogy az is egy elég brutális hőszigetként funkcionál az a környéken, és hát úgy általában nyilván a széles, leburkolt városi sugárutak, körutak, azok általában mondható, hogy ilyen melegebbek jelent, legalább 5 fokkal melegebbek, mint a közvetlen környezetük, hogy nyári éjszakán ontják vissza ugye a meleget. Tehát, hogy ezt így nagyjából tudjuk. Nyilván azt kerestük, hogy mi az, ami egy megvalósítható, és egy kicsit, hogyha a városi beavatkozás felét nézem ennek a projektnek, mi az, ami megvalósítható, méretű ebből az összegből, és egyúttal, hogy mondjam, kicsit szimbolikus is, hogy mondjuk egy belvárosi területen, ahol sokan járnak, ott jelenik meg egy ilyen beavatkozás.
És ez módosítaná bármilyen módon mondjuk az autózhatóságát a rakpartnak?
Keresztirányú forgalmat nem. Tehát most igazából, amik rakpart zöldítés ügyben vannak elképzelések, most ugye nincs végleges elképzelés erről, mert a korábban elindított tervezések azok most megálltak egész egyszerűen abból az okból, hogy most nincs forrásunk ilyen fejlesztéseket intézni. Ugye a tavalyi és az idei költségvetésben nagyon komoly lehúzások voltak a járvány, illetve a járvánnyal kapcsolatos kormányzati pénzelvonások miatt. Tehát ilyen értelemben jelenleg érdemi tervezés nem zajlik rakpart rekonstrukcióügyben, viszont a korábbi tervezések során a keresztirányú forgalommal, tehát az észak-déli irányú forgalommal mindig számoltunk, hogy megmarad. Nyilván a egyéb tér újraosztása az többféle módon megjelent eddig a különböző tervekben.
Mit jelent pontosan ez a fajta innovatív vagy áttörés jelentő ötlet, hiszen ezt mindegyik cikk, ami a pályázattal foglalkozott, ezt kiemelte. Itt valami nagyon durva újítást kellett prezentálni a Bloombergnek?
Ez a Bloombergnek a szövege, hogy mi minősül innovatív áttörés jelentő ötletnek, azért arra még kíváncsiak leszünk, mert ugye azért, hogy mondjam, egyrészt önmagában az, hogy a beton az nagyon magába szívja a napmelegét, ez nem egy meglepő újdonság. Tehát ebben én, és igazából olyan is volt már azért, hogy a lakossággal próbáltak együttműködni városok azért, hogy mondjuk csökkentsék a burkolt felület mennyiségét a városba, és növeljék a zöld felület mennyiségét. Azt reméljük nyilván, hogy ez így egyben, ez így talán eléri a Bloombergnek, a Bloomberg alapítványnak az ingerküszöbét és az érdeklődését, és a további kidolgozásra kapunk lehetőséget. Most nyilván, hogy mondjam, pályázni olyan dologok érdemes, amit egyébként is valamilyen módon szeretnénk megvalósítani. Tehát csak azért nem fogunk kitalálni valami nagyon nyakatekert, mégsehol meg nem valósult dolgot, hogy az a Bloomberg nézőpontjából érdekes legyen mondjuk.
Ha mondjuk nem győz Szegedeten a pályázaton, amire valljuk be a pályázati feltételek miatt nagyon komoly esély van, akkor ezekből a módosítási tervezetekből mennyi minden valósul, vagy valósulhat meg ettől függetlenül, ugye a Bloomberges pályázattól függetlenül?
És ezeket szétválasztom, ezeket a feladatokat, és mondjuk a rakpart zöldítést nézem, azért amikor erről mi koncepcióterveket tettünk közé, azért az váltott ki érdeklődést, és amikor megkérdeztünk ugye tervezőket, azért alapvetően mindenki zöldítette volna a rakpartot, mindenki sétálhatóvá, emberközelibbé tette volna a városnak ezt a részét. Ez egyfajta projektfejlesztési folyamat, különösen nemzetközi projekteknél, ahol magas az elutasítás lehetősége, tehát kicsi a nyerési arány. Ott azért, ugye ez már előfordult, hogy beadtuk egy pályázatra, elbuktuk, újra dolgoztunk rajta, jött egy másik pályázati lehetőség, más formába beadtuk, és aztán megnyertük, tehát van a projektfejlesztésnek egy ilyen ciklikussága, vagy előrehaladása, amikor tanulunk az egyik évnek a pályázatából, és akkor a következő évben, vagy két év múlva újra beadjuk, és akkor már nagyobb eséllyel nyerünk.
És lehet arról kicsit részletesebben beszélni, hogy pontosan mit tartalmaz ez a pályázat, hiszen gondolom nem csak arról van szó, hogy ahol eddig beton volt, ott most fű lesz. Mik azok a változtatások, amik benne foglalhatnak ebben?
Igazából műszaki tervünk nincs, tehát egy keretösszegünk van, és itt nyilván visszafele kell majd gondolkozni. Korábban azt néztük, hogyha mondjuk egy rakparton fát akarunk ültetni, akkor az nem csak amiatt, hogy föl kell verni kvázi a betont, és elég mélyen kiásni neki a gödröt, hanem azért is, mert a rakparti létesítményeket nyilván a fa gyökere nem nyomhatja szét, tehát bizonyos bevédéseket is kell csinálni. Ezért a korábbi egyeztetések alapján ez nem feltétlenül egy nagyon olcsó dolog. Ugyanakkor nyilván a hőmérsékletet az fogja leginkább befolyásolni, hogy mekkora lomb jelenik ott meg, mekkora árnyék jelenik meg, és ebből a szempontból meg mindenképp mondjuk egy ilyen rövid szakaszon is érdemes fában is gondolkodni. Nyilván lehet másban is árnyékolóban azon gondolkozni, hogy ilyen köztéri utcabútorral egy kicsit humánusabbá tenni ezt a részt, tehát sok minden merülhet föl, de ahogy említettem, erre konkrét terv még nem született, ugye láttunk már korábban mindenféle javaslatokat arra, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, de ez nem is volt elvárás ilyen értelemben, és azon a ponton meg, mikor azt mondjuk, hogy majd a lakossággal is szeretnénk együttműködni, ott még kevésbé mondható meg pontosan, hiszen nem tudjuk azt, hogy a lakosság milyen helyszínen, milyen ilyen problémát fog nekünk jelezni, ami számunkra egy értelmezhető feladatot jelent, és amire mondjuk mi tudunk pályázati pénzt adni.
Vannak most a városban egyébként ettől független ilyen fenntarthatósági vagy klímavédelmi fejlesztések?
Ugye, amit Európai Uniós forrásból végeztünk, városrehabilitáció, az ugye összefoglaló néven zöldvárosként fut, az abban mindegyikben feltétel volt, hogy a burkolt felületnek csökkennie kellett, és a zöld felületnek növekedni kellett. Tehát ezeknél ez mindenütt már a tervezés során így történt. Kifejezetten még, ami károsanyag kibocsátás csökkentést hozhat, ugye az energetikai projektjeink, ami rengeteg intézményt érintett, illetve hát ami intézmény felújításunk volt, hagyományos óvoda bölcsőde felújítás, abban is mindenütt volt energetikai elem, ami ugye egy károsanyag kibocsátás csökkenést jelentett, és hát ennek egy része nyilván üvegház hatást is mérsékel, és hát van a nagy geotermális projekt, amiben a város nem aktív résztvevő, abban az értem, hogy nem mi építjük ezt a geotermális rendszert, hanem a mi cégünk majd átveszi a energiát, és ilyen módon ugye a cég természetesen folyamatos szakmai együttműködésben van a fejlesztővel, de mondjuk nem a mi pénzünk van benne, de nyilván ez is egyébként léptékében nyilván ez is egy klímaprojekt, ha úgy tetszik. És hát vannak ilyen megint csak a lakossággal való együttműködés irányába mutató dolgok, amikor van, most már két évben próbáltunk legalább szórólap Facebook kommunikáció szinten a Miálik Tanásnak úr a téli fűtési szezon kezdetén vegyes kazánokban elégetett mindenféle anyagok ellen kampányolni, mert ugye azért ez is egy eleme, ugye a városban a levegőbe kerülő káros anyag az részben közlekedésből, részben fűtésből származik, és ami nagyon nehezen megfogható, az nyilván az a egyedi lakossági fűtés, amit nyilván a lakó eldönt, hogy fűt, nehezen szabályozható, és hát ebben anekdotikus szinten is, meg mindenféle tanulmányok szerint is azért nagyon változatos anyagokat tud elégetni a lakosság, és ennek egy elég jelentős része pusztán tájékozatlanságból van, nem azért, mert éppen az illető energiaszegénységben élne. És hát nyilván az is, annak is van klímahatása, amikor azt mondjuk, hogy a fenntartható közlekedést szeretnénk ugye támogatni, és építjük a bicikliutakat, meg próbáljuk életben tartani a közösségi közlekedést, ami egyre nehezebb ugye pénzügyi értelemben.
Ha jól értem, akkor azért elég sok ilyen irányú fejlesztés van, és ennek eredménye is kell, hogy legyen, hiszen jól emlékszem, akkor tavaly Szeged nyerte meg Magyarország legklímabarátabb városának díját.
Igen, időnként nyerünk ilyen díjakat. Ez nyilván jól esik, meg ez, ennek egyébként az átadása az néhány napon belül lesz, tehát még egyelőre csak meghirdetve volt, de ugye nem lehetett a veszélyhelyzet miatt rendes átadó ünnepséget tartani, úgyhogy most fognak jönni hozzánk a Klímabarát Települések Szövetségétől, hogy átadják ezt a díjat, és nyilván ez is fontos, nyilván korábban nyertünk energiahatékony település díjat, és hát ugye, látjuk azt, hogy mondjuk a kerékpáros közlekedésben is rendszeresen a top listás Szeged, és ez is egy aspektus ennek a dolognak, és egyébként ha már közlekedésnél vagyunk, a közösségi közlekedésben is még mindig nagyon magas arányok voltak, amikor utoljára volt mérése a helyi közlekedésen belül a közösségnek, úgyhogy valóban több aspektusból is szoktunk jól szerepelni, nyilván ezért az, hogy így is maradjon, azért minden nap meg kell dolgozni.
Mikor kell drukkolni, úgymond, hogy tovább zöldülhessen Szeged ebből a Bloombergás pénzből, mikor várhatunk eredményt?
Hát ugye az első 50-ről valamikor ősszel fognak döntést hozni, és ugye akkor lesz a második körre a felkérés, vagy a ráfordulás, amikor már ugye a Bloombergás szakértőkkel lehet részletesebben együtt dolgozni, úgyhogy valamikor gondolom szeptember-októberben kell leginkább drukkolni majd.
Ahogy hallottátok, szeptember környékén célszerű drukkolni, akkor terül ki, mennyire szerepelt jól a város. Ahogy az adásban is elhangzott, a résztvevők hatalmas száma miatt nagyon kicsi az esély a sikerre, de reméljük a legjobbakat. Addig is olvassátok a mondoló.hu és az urbanology.hu oldalakat, látogassatok el valamelyik városi mélegelőnkhöz, és csekkoljátok az Instagram és Facebook oldalainkat. Ez volt a Megmondoló Podcast jubileumi 10. adása. Én ismételten köszönöm a figyelmeteket, hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!